Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, a mai napra, bőjt negyedik vasárnapjára rendelt evangéliumi igénket, ahogyan megírva találjuk János evangéliumának 6. részében, a 30. verstől a következőképpen. Erre megkérdezték Jézust: és te milyen jelt mutatsz, hogy miután láttuk, higgyünk neked? Mit cselekszel? Atyáink a mannát ették a pusztában, ahogyan megvan írva: mennyei kenyeret adott nekik enni. Jézus pedig így válaszolt nekik: bizony-bizony mondom néktek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak. Erre ezt mondták neki: Uram, add nekünk mindig ezt a kenyeret. Jézus azt mondta nekik: én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. De megmondtam nektek, láttatok ugyan engem, és mégsem hisztek. Akit nekem ad az Atya, az mind én hozzám jön, és aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak az akaratát, aki elküldött engem. Annak pedig, aki elküldött engem, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit se veszítsek el, hanem föltámasszam az utolsó napon. Mert az én atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a fiút és hisz benne, örök élete legyen. Én pedig föltámasztom azokat az utolsó napon. Amen. Szeretett testvérek, ha körülnéznénk most János szemével e körül az ige körül, akkor megsajdul bele a szívünk, hiszen egy hatalmas tömeg veszi Jézust körül, Jézust az ige hirdetőt, azt a Jézust, akiknek prédikál, akik kérdezik, akikkel beszélgethet. Milyen rég volt ez így velünk, hogy nagy számban mindenki, aki nyugodt szívvel szeretett volna eljönni, az ide jöhessen, a gyülekezetben egymással találkozzunk, nyugodtan tudjunk beszélgetni, kérdéseket föltenni, egy bibliaórán, egy hittanórán, egy gyerekalkalmon, vagy prédikációt hallgatni, tényleg úgy, ahogyan régen, 80-an, 100-an, 120-an itt a Pestszentlőrinci evangélikus templomban. És nem is akármilyen tömegnek prédikál Jézus, lelkesek azok, akik hallgatják. Mi pedig, valljuk meg őszintén, fáradtak vagyunk. Nem csak az immunrendszerünk nagyon gyenge, így a tél elmúltával és a tavaszi idő beköszöntével ilyenkor az ember valahogy a fáradtságot, amikor körülöttünk minden mozdul, sokkal fokozottabban érzi át, de csüggetek is vagyunk. És amikor a harmadik hullám ránk köszöntött, akkor azt mondtuk, hogy ezt már nem így képzeltük el, ezt mi már nem így szerettük volna. És amikor látjuk az egyre romló számokat, és halljuk a szívbe markoló visszaemlékezéseket az intenzív osztályon töltött időkre, most a televízióban estéről estére, vagy reggelről reggelre, és gondolunk azokra a kicsi, most született csecsemőkre, mondjuk, akik a Heinpál kórház igazgatójának a tegnapi nyilatkozata szerint a koronavírusban fertőződnek meg egymás után, és kicsi létükre ott fekszenek, hát átérezzük azt, hogy mi jön még. Csüggettek vagyunk, igen, csüggettek és szétszórtak. De nem csak közösségben vagyunk szétszórtak, kiki a saját televíziójához, laptopjához kötve, hanem a szívünkben is jó nagy adag szétszórtság van. Szóval óriási a különbség a között, hogy Jézusnak egy őt szorosan gyűrűbe fogó nagy-nagy tömegnek kell prédikálnia, nekünk meg így a szétszóratásban egymás között és belsőleg is szétszóratva a pandémia kellős közepén kell, hogy ugyanazt az igét meghallgassuk és magunkhoz közel engedjük. És mégis, minden látszólagos körülményben megmutatkozó ellentét ellenére ugyanaz történik, és ugyanaz a helyzet az egykori ige hallgatókkal és a mai ige hallgatókkal. Mert sokszor tényleg ugyanaz tölt be bennünket, mint ami a Jézust körülvevő tömeget. Azt a tömeget, amelyik egyszerűen elbódult attól a lehetőségtől, hogy Jézus tömeges kenyércsodája által valami olyat láttak, ami felülmúlta a reménységüket. János evangéliumának 6. fejezete ezzel kezdődik. Jézus kenyércsodát hajt végre, ezreknek ad ennivalót, és erre föl lelkesül tüzet fog a tömegnek a szíve, a politikai reménye, a társadalmi igazságosság, a nemzeti önérzete, és azt gondolják, hogy most ezt a Jézust nem szabad tovább engedni, hanem tegyük királlyá. És ez a szoros gyűrű az, amivel Jézust trónra akarják emelni. És milyen különös konfliktus ez, amikor Jézusban egy ilyen csodazsákot látnak, amiben majd mindig be lehet nyúlni, hogyha ő lesz a királyunk, akkor úgy minden helyre áll. Jézus kenyér csodájából azt érzik a saját életükre vetítve, hogy most innentől kezdve már bármit lehet majd kérni, innentől kezdve minden lesz, amit szeretnénk, és igen, ez igazolja a mi szívünknek a gondolatait, az egész éles stílusunkat, mert nekünk volt igazunk, amikor örökké elégedetlenkedünk, amikor soha nem találjuk a szívünk békét, és amikor mindig arra a prófétára és vezérre vágytunk, akinek az arcába lehet vágni, hogy vett tudomásul, hogy soha és semmi nem elég. Ennek a tömegnek a lelkülete valójában ez a szívbeli probléma, ez a szívbeli állandó lázongás. Mi vagyunk azok, Jézus, akiknek soha és semmi nem elég, és most az, hogy te egy kicsit többet adtál annál, mint ami lehetséges, bennünket igazol. Azért akarunk téged királlyá tenni, hogy tessék minket kiszolgálni. Micsoda bálvány ez! És hogyha szétnézünk magunk körül, semmi más nem látunk a környező világban. Erre a szívet tépő, valljuk meg őszintén, nagyon sokszor korrupt és alantas érzésre építenek föl stratégiákat, erre építenek föl reklámkampányokat, erre építenek föl politikai konfrontációkat. Egészen döbbenetes élmény az ember számára, hogy hogy lehet hetsz kampányt csinálni abból, hogy soha és semmi nem elég. Micsoda heccelés zajlik a mi világunkban és a mi Magyarországunkon is. Csak pillanatra villantsuk föl a 10 parancsolatot. És amikor arra gondolunk, hogy ne ölj, Jézus azt mondja, hogy ne legyen harag és gyűlölet a te szívedben. Hát nézzünk már szét egy kicsit Európában, és nézzünk szét egy kicsit a magyar médiában. Mi mást látunk, mint a gyűlöletnek az állandó, fokozódó kampányát. Amikor azt halljuk, hogy ne paráználkodj, és a szívünk szakad bele abba, hogy mit tesznek a fiataljainkkal, mit tesznek a gyerekeinkkel, hogy mire felnőtt korba a párválasztáshoz érhetnének, kiégett emberekké teszi őket, az a sok-sok rájuk erőltetett tartalom, agresszió. És amikor azt halljuk, hogy ne lopj, és akkor eszembe jut az egyik teológiai tanár kollégám, aki cinikusan ilyenkor mindig annyit szokott mondani, hogy korrupciónak azt nevezik, amikor pénzt osztanak, de engem kihagytak belőle. Vajon nem ez a mentalitás az, ami betölti körülöttünk az egész mindennapi életünket? Ne hazudozz! Uramisten, ehhez már nem is mondok példát, és ne irigykedj, hogy hogy tudjuk szétmarni egymás életét, és hogy tudjuk szétmarni a saját magunk lelkét. Állandó heccelés, amikor soha és semmi nem elég. És egyszer csak Jézus arról az Istenről beszél, aki az elég Istene. Akinek a tanítása szerint, akinek az ajándékainak a fényében meg lehet érteni, hogy mi az, ami valóban elég, mert valóban szükséges. Nem tudom, hogy ki az, aki hozzám hasonlóan nagyon szereti ezt a bizonyos Zsoltárt, amelyik Hát én magam is néha nagyon rosszalvú vagyok, szerintem ezzel nem vagyok egyedül sem a gyülekezetben, sem a nagyvilágon, sem ebben az országban. És ilyenkor az ember néha énekekre gondol, meg zsoltárokra, meg igékre, meg mondjuk magunkban ezeket a szavakat, és milyen jó ilyenkor, ilyen hajnali merengésben eljutni odáig, hogy de akit szeret az Úr, annak álmában is ad eleget. Ezt prédikálja Jézus. Erről az atyáról beszél, aki eleget ad. Nem mindent, nem minden igény kiszolgálását, és nem bajnoka a hetsz kampányoknak, és sohasem fog hordó szónokként Jézus odaállni, és azt mondani, hogy én most mindenkit túl fogok ígérni. Mert valójában nem arra sok mindenre van szükség, hanem arra az egyre. Lehet, hogy ez nem túlzottan jó a fogyasztói társadalom szemszögéből. Lehet, hogy ebben a mi emberevő és gyilkos kapitalizmusunkban ez kevés, ez nem népszerű, ez nem rakható plakátra, és nem lehet belőle reklámot csinálni, és mégis az egyetlen esélyt adja meg az embernek, hogy avval, hogyha azt az egyet, ami elég, megszerzi, akkor esélye legyen az emberhez méltó túlélésre, az emberhez méltó kapcsolatokra, az emberhez méltó gyógyulásra, az emberhez méltó életre. Mert valójában, amikor egymás után szerezzük meg azt, ami soha nem lesz elég mégsem, akkor talán mégis ráérzünk arra az egyre, ami elég lenne. Gyönyörű a 400-as évek elején megszületett imádság, vallomás, Augustinus Ágostonnak a vallomása, mert magadnak teremtettél bennünket, és nyugtalan a mi szívünk mindaddig, amíg meg nem nyugszik te benned. Tegyük mérlegre azt, hogy széttépi egy csomó minden a szívünket, vajon tényleg ezzel kell-e foglalkozni, vajon tényleg ezekre a hangokra kell-e hallgatni, vajon tényleg azoknak van-e igaza, akik állandóan tudnak valami újat mondani napról napra, esetleg valami teljesen ellenkezőt azzal, amit korábban mondtak, mert az a lényeg, hogy állandó legyen a nyugtalanság, a pörgés, mert a világ és az emberi élet lényege manapság a nyugtalanság, az abból eredő szorongás és a szorongásra adott kábítószer, lelki kábítószer, amivel mindezeket lehet csillapítani. És akkor még egyszer fölolvasom, vagy elmondom azt, amit Ágoston mond, mert magadnak teremtettél bennünket, és nyugtalan a mi szívünk mindaddig, amíg meg nem nyugszik te benned. Az elég Isten adja a békességet és a megnyugvást. Aki el tudja vágni ennek az ördögi csomónak, amiben szába bogozódik be, az ember már azt se tudja, hogy hányadán tart vele. Az életünket ezek a vágyak, ezek a mindenféle hetszelések így fogják gúzsba, és van az a pont, amikor már tényleg nem lehet más csinálni, mint ketté vágni ezt a csomót, és azt mondani, hogy ilyen egyszerű. És ezt mondja Jézus, erről beszél Jézus. Más szavakkal talán azt is mondhatnánk, hogy ne a veszendő kenyérért dolgozzatok és éljetek, hanem az élet kenyerét keressétek. Annyi minden veszendő, annyi minden nem állja ki a mérlegelés próbáját, és most idézzük ide Luthernek a Kiskátéból oly sokszor fölemlegetett szavait, nem veszendő aranyon és nem veszendő ezüstön, hanem tulajdon drága vérével keresett és váltott meg minket. Mi a veszendő? Mi a veszendő kenyér? Mi a veszendő arany? Mi a veszendő ezüst? Mi az elveszett energia? Mi az elvesztegetett élet? És mi a megtalált élet? Amelyikben ki tudtuk mondani, hogy elég, elég a megmaradáshoz, elég az emberséghez, elég a reményhez, elég az örök élethez. Vagy mondhatnánk még mélyebben, vajon mikor tanulunk meg a között, ami igazán szükséges, és a között, ami ezen felül ráadásként adatik meg nekünk, a fontos különbségtételhez hozzászokni. Vajon mikor leszünk képesek arra, hogy hirdetésekben, lehetőségekben, emberi szavakban, kísértésekben, jó választások lehetőségénél ráérezzünk arra, az Isten segítségét, szent lelkét, vezetését kérve, fölismerjük azt, hogy merre vezet a mi utunk a 100 lehetőség közül. És mikor értjük meg azt, hogy a 99 nem jó, hanem azt az egyet érdemes megtalálni, amire az Isten hív bennünket. Mert az élet nem egyszerűen kalandtúra, nem egyszerűen valami olyasmi, amiben nem szabad semmit se kihagyni, nem egyszerűen egy olyan lehetőség, ami csak a színekről, a különbözőségről, a konfliktusokról, a nyugtalanságról és végeredményben a káoszról szól, hanem van olyan különbség, amiben tényleg fölismerhető az, ami elég ahhoz, amivé lennünk kell. Ezen a ponton egy utolsó megállót kell tennünk. Mert nem arról van szó, Jézus prédikációiban sohasem arról van szó, hogy mi az, amiben kisemmiz bennünket az Isten, mi az a 99, amit nem ad oda, és ezért egyel megpróbál kárpótolni bennünket. Persze van olyan dolog, amit nem kár elveszteni. Persze van olyan dolog, amiről nem nagy áldozat lemondani. Sőt, hogyha az ember végig gondolja, mennyi mindenre lehetne nemet mondani, az alkoholizmusban, a kábítószerben, a közéleti drogokban, a lelki drogokban, mennyi minden van olyan, amire az embernek azt kellene mondani, hogy nyereség, ha nincs. És mégis, miről beszél Jézus? Ragadd meg azt az egyet, ami most és örökre elég, és mindezeken fölül, ráadásul az Isten ajándékozni fog neked olyan dolgokat, ami túl van a te lehetőségeiden. Válaszd az Istent, válaszd az Isten útját, táplálkozz az ő kenyerével, tapasztald meg, hogy milyen az, amikor nem szomjas többé a lélek, amikor nem éhezik a szíved, mert rátaláltál arra, amiből minden táplálkozik, minden ered, minden fölbúzdul, minden lépést tudsz tartani a körülötted lévő tavaszi újulással, ki léphetünk az elszáradásunkból, ki léphetünk a szétszórtságunkból, ki léphetünk abból, hogy csüggett és szétszórt nyáj vagyunk, és újra betölt bennünket az élet kenyerén, Jézus Krisztuson keresztül az élet ereje. Tavaszi, bőjti, húsvéti, föltámadást váró, gyógyulást váró, pandémiából szabadulást váró, a világ politikai, emberi, kulturális őrületéből tiszta hangot és tiszta utat váró helyzetünkben, ugyanúgy itt áll a körünkben Jézus. És azokat keresi, akik ezt, a megelégítő, valódi tápláló kenyeret szeretnék magukhoz venni. Isten adja, hogy mi is ilyenekké tudjunk lenni. Amen. Urunk Istenünk, még az sem mindegy, hogy mivel ostromlunk téged. Még az sem mindegy, hogy melyik az az imádság, mi az a kérés, mi az a legfőbb probléma, amiben mi az életünk elakadását, valódi gondját, boldogtalanságának vagy szerencsétlenségének az igazi okát fölfedezzük, hiszen ezt mi rád bízzuk és eléd visszük. És lehet, hogy mégsem ez az igazi ok, lehet, hogy mégsem ez az igazi akadály, lehet, hogy mégsem ez az igazi forrás. Urunk, segíts bennünket úgy találkozni a te igéddel, a te valóságoddal, az Atya szeretetével, hogy föltáruljon egy tisztább, világosabb látásmód. Megértsük jobban önmagunkat, megértsünk másokat, megértsük az élet titkát, a teremtés szándékát, és vértesz föl bennünket a hazug, a diabolikus, a rendetlenséget és káoszt teremtő szavaktól, a kísértő minden hatalmától és erejétől. Urunk Istenünk, segíts bennünket, hogy bölcs és tiszta szívhez jussunk.